erős vár a mi Istenünk. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket kezdjük a 286-os számú énekünkkel. Eke énekes könyvünk 286-os számú énekét énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 373-as számú énekünket énekeljük liturgia gyanánt, 373-as éneket.
Szeretlek, Uram, erősségem, én kősziklám, váram és megmentőm. Te gyújtod meg világosságomat, fényessé teszed sötétségemet. Üdvösséget pajzsát adod nekem, hozzám hajolsz, és felmagasztalsz engem. Beszéde élő és ható. Élesebb minden kétélű karnál, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Védkeztem ellened, Istenem, mert hallgattam igédet, de nem követtem. Légy hozzám irgalmas, és adj engedelmes szívet, hogy igéd szerint embertársaim javára éljek, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Örvendjetek, Jézus feltámadó, új életet és új reményt hozott. Örvendjetek, örvendjetek, nála az örök élet forrása ered. Jöjjetek, ígyatok, hát éltető vizet, halljátok meg e jó hírt embere.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, és fiát azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Mindenható örök Isten, szent lelkeddel vezesd, és szented meg egész egyházadat, és add nekünk kegyelmedet, hogy igaz hitben szolgáljunk téged. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra kijelölt igét, melyet megírva találunk Lukács evangéliumának 14. fejezetében, a 15. verstől a 24. versig a következőképpen. Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá: boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt: egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak: jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyik mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki: földet vettem, kénytelen vagyok kimenni is, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta: öt iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom. Kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta: most nősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A házura megharagudott, és ezt mondta szolgájának: menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga aztán jelentette: uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az Úr ezt mondta a szolgájának: menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Isten, és mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, első vasárnap lévén köszöntjük az elmúlt hónapban születetteket, fogadják a testvérek szeretettel ezt a köszöntést.
Húzósabb lett volna, és hát milyen nő vagyok, én gyakran elgondolkodtam ezen, illetve Isten évek alatt elém hozott egy-egy igét, és az egyik, ami folyamatosan elém került, ez az Ézsaiás 54. fejezetének első verse, újjon meg, aki nem szűrtél, vígan újjon. Örvendj, aki nem bajultál, mert több fia lesz az elhagyott, mint a férjes asszonynak, mondja az Úr. Hát igaz, férnél voltam, azt se tudom, hogy nedő vagyok-e vagy sem, mert hát az nem derült neki, de ez folyamatosan elinkerült, akkor is, amikor szülések történtek, akár a gyülekezetben vagy a környezetünkben, és nem éreztem magam elhagyatottnak, gyermektelennek, mert nagyon sok gyerekmunkába, ifjúsági szolgálatba vehettünk részt, és Isten megengedte azt, hogy ilyen újjászületésnek lehetünk a tanulni a fiatalok körében. Úgy éreztem, rengeteg gyerekünk van, lelkületlen, még ha nem is testület. Volt olyan asszonyka, aki belül jó szándékból ölt hozzám, és bizonyos gyógynövényt kínált, hogy hát biztos ettől lenne gyerekünk, mert mi semmi ilyesmit nem vetettünk be. De hogy telt az idő, és felettünk is akkor, tudni szeretik, hogy mi Isten akarata. Hogy most tényleg az, hogy gyermek nélkül éljük le a gyermeket, se gyermek nélkül, mert így is teljes a életünk, így is szuper jó a házasságunk, de mégis, hogyha szeretne, akkor ne 60 évesen szüljön már az ember a felé, hanem minél hamarabb. Imádkoztunk ezért mindketten, és Isten egyszerűen egy olyan csodálatos, hogy Isten tudja kimunkálni, mind a kettőnk szívébe ugyanazt fogalmazódott meg, hogy vágyunk gyermek után, hogy szeretnénk gyermeket. És amit még kértünk Istentől, hogy ha ezt a vágyat adja a címbe, akkor ne kárhozatra szüljünk. Tudom, hogy ez most furán hangozhat, de amikor megszületik egy gyermeket, de a világba születik bele, a bűnös világba, és a bűne miatt mindenki kárhozatra van ítélve, mindenkinek meg kell térnie. Tehát hiába a vallás és nevelés, járnak itt a csöpjeink is, Isten tiszteletre, meg különböző alkalmakra eljöhetnek, de nekik is szükségük van az életben egy olyan pontra, amikor az Isten hívó szavának engedelmeskednek, mint hogy valamennyünknek. És ezt mi is tudtuk, és azt szerettük volna, hogy Isten csak akkor adjon gyermeket nekünk, hogyha megtér. És így álltunk elé. Aztán 2009-ben megfogant a mi kis Zsoltikán, akiről még nem tudtunk, és ugye azt mondják, hogy az első három hónapban nagyon vigyázni kell, orvosok is ezt mondják, hogy mindenki más is. A mi első három hónapunk, igaz, tudatlanság volt, úgy telt, hogy elment gyerekhétre szolgálni. Aki már volt ilyen héten, az tudja, hogy lelkileg is kemény, ott kell lenni az Úr előtt, hiszen azt szeretnénk, hogy a gyermeket is minél hamarabb megismerjék az Úr Jézus. Illetve testileg is, hát korán kerünk, későn fekszünk, ott vagyunk közöttük, mozgunk, úgysem igazán egy pihentető hét. Illetve még olyanokat csináltunk, Petrével Enikő kirajeljeztük ilyen szivacsokat, és a gyerekeket dobáltuk lábuknál, kezüknél fogva kettessével. Illetve még aki ismeri, de szerintem itt mindenki látna a Pál Lóci Anekot, aki liturgus, meg itt van közöttük, mi őt is megpróbáltuk ketten a Ruzsin Szirikó testvéremmel dobálni, de nem sikerült csak négyek. Ilyet vittem gyerekkéten, amikor a testvérem harmadban vigyázott el. Utána elmentünk rá egy két napra ifjúsági hétre, ami szintén hasonló, egyébként ott nem dobáltunk senkit. És elmentünk az ima szolgálatra, amíg augusztusban Bózsvárra, ahol Párháza és Kőkapu között én a 9 kilométert úgy legyalogoltam. De ezek nem tudatosak voltak, tehát nem direkt a gyerekem ellen dolgoztam, hanem egyszerűen csak nem tudtam, hogy ő fog jönni. Úgyhogy így telt az idő, aztán 2010 márciusában megszületett a kisfiunk. Az életünk átalakult, az időrendünk is, minden, inkább így mondtam, az egész életünk változott. Hiányzott kicsit, hogy Zsoltival annyit együtt voltunk, beszélgettünk, közös szolgálatok, de Isten folyamatosan alakította ezt az időrendünket. A szolgálat az úgy hiányzott nekem még halnak a víz, hogy egyszerűen nekem nagyon szeretek emberekhez lenni, és hála Istennek a férjem olyan, hogy két hetente meg tudjuk oldani, hogy vargyulaposra felváltva tudunk kimenni a ifjúsági órára, illetve a vasárnapi gyerekmunkában részt tudunk venni, illetve az imaszolgálat, hogy nálunk lehet, ez egy külön ajándék, mert a mi kisfiunk nagyon korán fekszik, és így le tudom fektetni, és azért ott tudunk lenni, tehát nekünk ez egy külön ilyen segítségáldás, úgyhogy olyan jó volt, hogy a szolgálatból sem ki. És kisünket a szeretett egyébként próbáljuk nevelni, aztán hamar rá kellett jönnöm, hogy Isten őrzi meg testileg, a lelkét meg főleg őrzi meg. És egyike még, hogy és amit szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjatok, ti is úgy bánjatok velük, hát így próbálunk vele is bánni, hogy ahogy szeretnénk, hogy velünk viselkedjenek, hogy vele is így próbáljunk, meg megpróbáljuk Krisztus felé terelgetni. És ami csodálatos, hogy új bébit várunk, aki még nem hallotta, 4 hónapos kismama vagyok, ő is fiú lett, úgyhogy azóta drágot felkötöttük, de reméljük, hogy megszülethet, majd Isten kegyelméből december körül várjuk, és nagyon örülünk neki. Úgyhogy köszönöm, hogy meghallgattad, és tényleg csak azt kívánjuk, hogy mindenki életében az Úr Jézus legyen az Úr.
Egy Zsoltárt szeretnék felolvasni, 32. Zsoltárt, de először pár szót szeretnék ezzel kapcsolatban a saját életemmel kapcsolatban beszélni, mi pedig az, hogy bizonyára sokan voltunk már úgy, hogy a bűneink vagy a gondjaink letörtek bennünket. Egy nagyon, hát úgymond idegen szó, hogy pszichoszomatikus lények vagyunk, testi, lelki lények, és bármilyen dolog ér minket, olyan dolog, hogy probléma, vagy bűnkövetünk el, az szervezetünkre pihal. Akár valakinek fejfájás, valakinek a gyomra összerándul, valakinek remeg a keze, és a Zsoltárson miért ilyesmit fogalmazott meg. Ez azért volt fontos időkénti számomra, mert nem mindig egyből az Úrhoz fordultam, és itt egy olyan jó példa áll, a Zsoltáros leírja azt, hogy milyen az életünk akkor, fizikailag és lelkileg egyaránt, ha nem az Úrhoz fordulunk, és milyen megoldás, és milyen következménye van annak, hogyha az Úrhoz fordulunk. És az első mondatokra is legyünk figyelmesek, hogy mit mond az Úr azoknak az embereknek, akik bűnbocsánatot nyertek Jézus Krisztus által. Boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, néked átöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel a bűnét, és nincsen kettőben álmosság. Míg hallgattak, kiszáradtak csontjaink, egyik nap jajgatnunk kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. A nagy vizek áradnak is, nem érik előtt. Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Bölcsét eszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod, tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az összfér, amelynek kantárral és szablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád. Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt őt szeretetével veszi körül. Örüljetek az Úrnak, újongjatok ti igazat, rigadjatok mind ti igaz szívvel. Én is azt kívánom a testvéreknek, hogy aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Ez a szeretet hasár, és ez a kegyelem hasár minnyáján kérdezik. Hagyjátok a gyengék terheit, járjátok Krisztus útjaink, hiszen Isten ki uraknak ura, nektek terítette az asztalt. Sírjátok a világ bánatát, táncoljátok vidám ritmusát, hiszen Isten ki uraknak ura, nektek terítette az asztalt. Adjatok a térnek területet, ajándékot szóljon minden perc, hiszen Isten ki uraknak ura, nektek terítette az asztalt. Törjétek meg, mint a kenyér, pohárolban ízzel itt a vér, hiszen Isten ki uraknak ura, nektek terítette az asztalt.
Akkor kérem, álljanak fel azok, akik elmúlt hónapban születtek, hadd köszöntsük őket. Elmúlt hónapban születettek, nagyszerű sokan vannak, úgy látom. Istenünk gazdag áldását kívánom a kedves testvérek életére. No, még újabb jelentkezők is vannak, látom. És a gyülekezetünk ajándékát is pillanatokon belül hozzák a fiatalok. Fogadják szeretettel a testvérek.
Isten gazdagodása.
Köszönöm szépen. Én sem véletlenül álltam. Úgy látszik, ez a júniusi hónap gazdag áldás Isten részéről. Mindenki megkapta az ajándékát? Nagyszerű. Még egyszer Istenünk gazdag áldását kívánom a testvérek életére. Isten tiszteletünket pedig folytassuk a 188-as számú énekel éneklésével. A 188-as éneket énekeljük. És békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, vasárnapunk ige hirdetése alapigéjét, ugyan írva találjuk Ézsaiás könyvében, annak 5. fejezetében, a 20. verstől a 24-ig a következőképpen. Isten igéjét Ézsaiás könyvéből olvasom, az 5. fejezet 20. versétől, így szól Isten igéje. Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség. Azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű. Jaj azoknak, akik bölcseknek képzelik magukat, és magukat tartják okosnak. Jaj azoknak, akik hősök a borivásban, és vitézek az italok keverésében. Akik megvesztegetésért igaznak mondják a bűnöst, de az igazak igazát elvitatják. Ezért, ahogyan a tarlót megemésztik a lángnyelvek, és a széna összeroskod a tűzben, úgy korhad el gyökerük. Viráguk elszáll, mint a por, mert megvetik a seregek urának tanítását, és utálják Izrael szentjének beszédét. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, Mózes történetének egyik filmfeldolgozásában volt látható az a jelenet, amikor a 10. csapás végén megjelenik a fáraó a sólyom Isten előtt kezében a halott elsőszülöttjével, és szívében a fájdalom ott kesereg a kőszobor előtt, és azt mondja, hogy hideg kőistenek, süketek és némák vagytok, vakok vagytok, nem tudtok segíteni rajta, meghalt a gyerekem. És ott van a szívében az egész életének a nyomorúsága, a keserűsége, hogy ebben az Istenben bíztam, hogy majd ez az Isten fog engem megsegíteni, ő fogja hordozni az életemet, és kiderül, hogy süket és néma és vak Istennel áll szembe. Olyan megdöbbentő látni azt, hogy miképpen tudnak emberek imádni olyan isteneket, olyan ideákat, amelyek süketek, némák és vakok. Elég csak arra tekintenünk, hogy hány ember kukkant bele a horoszkópjába, hogy a csillagok állásából megítélje, hogy az életében milyen időszak következik el, és a döntéseit ez szerint befolyásolja. Süket és néma csillagok. Hogyan mondhatnátok meg, hogy mi az életünknek a rendje? És ezt állítja szembe ez a mai igénk is azzal az élő Istennel, aki viszont beszél. Aki nem süket, hanem hallja a népének a szavát. Aki nem néma, hanem beszél az övéivel. Nem halott Isten, akinek a sírjához oda mehetünk, vagy megemlékezhetünk róla valamiképpen, hanem ő élő Isten, aki így mutatkozott be éppen Mózesnek, hogy vagyok, aki vagyok, amely az igeidőnek mind a három idejét magába foglalja, hogy voltam, aki voltam, vagyok, aki vagyok, és leszek, aki leszek, vagy én vagyok az örökkévaló, aki a kezdetektől fogva van, és a vége, világ vége után is ott lesz. A mai napunknak a témája az egyházi esztendőben az, hogy megnevessétek azt, aki szól. Azt az élő Istent, akinek beszéde van az emberek felé. Azt az Istent, aki egyébként hallja a szavát, a népének a szavát. De nem csak a kimondott szavakat hallja az Isten, hanem azt is hallja, ami az ember szívében kérdésként ott dübörög. És sok esetben, amikor az ember kimondja a kérdését Isten felé, a válasz nem a kimondott kérdésre kapja meg, hanem a valódi kérdés, ami a szíve mélyén ott van. Ami egyébként lehet, hogy nem is fogalmazódott meg benne, amit lehet, hogy nem is mondott el senkinek sohasem, de az Isten a választ arra küldi el, ami egyébként az életének a legfontosabb kérdése. Megnevessétek azt, aki szól, de hát miért fontos ez a gondolat? Mert hamar megfeledkezik az Isten népe arról, hogy élő Istenne van. Hogy az Istene szól, az Istene hallja az ő szavát, és az Istene élő Isten, aki a hétköznapokban is ott van, és nem csak az ünnepnapokon. Nem csak most találkozhat az ember az Istennel a vasárnapi Isten tiszteleten. Olyan jó tudnunk ezt, hogy a hétköznapok apró momentumaiban is ott van az Isten. És az Isten látja, hallja azokat a kimondott és kimondatlan szavakat, azokat az indulatokat, amelyek ott vannak a szívünkben. És ezekre válaszol, és ezeket dolgozza föl, és ezekkel együtt van jelen és segít az övéinek. Manapság népszerű gondolat az, hogy a 21. századnak az egyháza az kérdező egyház. Sokan emlegetik ezt, hogy az emberiség felnőtt. Nem az ókorban vagyunk, nem a középkorban, amikor az emberiség gyermetek állapotában volt. Az emberiség felnőtt. Az emberiség ismeretet szerzett, a tudományokban elmélyedt. És most már nem gyermekként függ az Istentől, hanem egyenlő partnerként az Istenhez kérdéseket intéz. Mi vagyunk a kérdező egyház. Sokan büszkék erre. Amikor valaki tartott egy előadást erről, akkor mondtam neki a végén, hogy tudod, hogy amikor az Isten kérdezi az ember, az Isten válaszol rá. Tehát meghallgatod te, amikor fölteszed az Istennek a kérdéseidet. Mert sok esetben, aki azt mondja, hogy az egyház kérdező egyház a 21. században, az azt gondolja, hogy számon kérő egyház. Tehát számon lehet kérni az Isten. Hogy miért történhetett meg ez? Miért engedted meg ezt? Vagy miért tervezted ilyennek? Akár engem is. Mert bizony költő azt mondja, hogy ha a világra nézek meg magamra, akkor azt kell látnom, hogy az Isten őrülten alkotott és vakon. Mert hát a világ hogy néz ki? Mennyi gonoszság van benne? Ha magamra nézek, hányszor bukok el? Mennyi bűn van az életemben? Mennyi mindennel harcolnom kell? Hát miért így alkotott meg az Isten? Föltehetnénk neki a kérdést. És a vakember az föl is teszi a kérdést. De aki lát, aki az Isten országába belelát, az tudja, hogy az Isten nem ilyennek teremtette a világot. Nem ilyennek teremtette az embert, mint én vagy te. Az Isten tökéletesnek, szépnek teremtette a világot. Az ember bűne, az ember Istennel való szembenállása tette tönkre ezt a világot. És ment tönkre az élete. És folyamatosan megy tönkre az embernek az élete. És ezért jön elő, hogy újra kőszobrokat imádnak az emberek, és újra olyan süketés, vak tárgyakban bíznak, és olyan erőket hívnak segítségül, amelyek nem a teremtő Isten csodálatos, szép világot teremtő erejét hívják segítségül. Olyan jó lenne, hogyha valóban kérdező egyház lennénk, de hallgató egyház is lehetnénk. Hogy megkérdeznénk az Isten, de meg is várnánk a válaszát. Sőt, a válaszát várnánk először, és utána fogalmazzuk meg, hogy Uram, ez a valódi kérdésünk? Valóban ez az a kérdés, amit nekem föl kell most tennem feléd? Vagy van valami sokkal mélyebb? Ez nagyon érdekes történet, a Wilhelm Busch-nak, Busch Vilmosnak a könyvében lehet olvasni azt, egy kórházi történet, amikor fiatalember a kórházi ágyon fekszik, és akkor föltesz egy filozófiai kérdést a Busch Vilmosnak, mindegy, hogy mit tett föl, valami ilyesmi lehetett az, hogy ha az Isten mindenható, akkor miért nem teremt olyan nehéz követ, amit nem tud fölemelni. Tehát valamilyen filozófikus kérdést tett föl. És akkor azt mondta neki Busch Vilmos, hogy ide figyeljen fiatalember. Ha magát ez a kérdés foglalkoztatná leginkább, akkor válaszolnék erre a kérdésre, de várjon addig, amíg a szívében megfogalmazódik az a kérdés, ami az életének a legnagyobb kérdése, ami élet és halál kérdés. Majd ha azt a kérdést fölteszi, akkor visszajövök és válaszolok magának. Csak eltelt egy idő, amikor Busch Vilmos visszament ebbe a kórterembe, és a fiatalembernek ott volt a szívében a valódi kérdés. Segítsen nekem, lelkész úr! Nem tudok mit kezdeni a bűneim súlyával, amit elkövettem a világgal szemben, apámmal, anyámmal és az Istennel szemben. És akkor Busch Vilmos azt mondta, hogy na akkor üljünk le, ez a kérdés az, amit meg akar válaszolni az Istennek. Tehát az ember várjon a kérdésbe, várjon a válaszra. Ha megfogalmazódik a szívében egy kérdés, várjon, hogy az Isten megválaszolja. És akarjon erre a válaszra odafigyelni. Meg ne vessétek azt, aki szól. Ez a mai napnak az üzenete, mai napnak a szlogenje, mert az Úr valóban szól, igényén keresztül, az igényében, embereken keresztül, bizonyságtételeken keresztül, ugye Zsuzsa most itt elmondta azt, amit átélt az Istennel, küzdelmei, házasságban, gyermekvállalásban, gyermeknevelésben. És jó ezt hallani, hogy amit ő megküzdött, az ugyanúgy rám is vár, és ugyanúgy én is kapaszkodhatok Istenben, és ugyanúgy az Isten ad választ ezekre a kérdésekre. Isten szól. Sokszor egy gyerek szája által. Sokszor apró, pici gyerekek tesznek bizonyságot úgy az Istenről, hogy az ember akkor döbben rá, hogy hát ez az, kerestem, hogy hogyan, miképpen lehetne az Istennel kapcsolatot találni, és itt van ez a pici gyermek, aki az ő naivságában, Istenre hagyatkozásában elmondja a választ. A mai igéjében int bennünket az Úr, hogy, és meg ne vessétek a szavát, ha most hallgatjátok, hogy jaj azoknak, akik a jóra azt mondják, hogy rossz, és aztán fordítva. Nem azokról beszél az Úr, akik keresik a választ, és igazából nem látnak még tisztán, és alkalmasint eltévednek, rosszul döntenek, vagy rosszul segítenek. Nem azokról beszél az Isten, akik még keresik az utat, és a keresésükben éppen nem jó helyre nyúlnak, vagy nem jó helyre döntenek. Hanem azokról beszél, akik tudatosan hamisítják meg a jót, akik megtapasztalták már, hogy mi a jó, akik tudják, hogy mi a jó, és mégis a rosszat választják. Tudják, mi a rossz, és mégis azt mondják, hogy az jó. Olyan megdöbbentő arra gondolni, hogy hát ki lehet ilyen balga, ki lehet ilyen őrült, hogy már egyszer megtapasztalta, hogy mi a jó, és aztán azt mondja, hogy az nem jó, hanem az a rossz. Van ilyen ember? Hát sajnos van ilyen ember. Szentírásból is lehetne előszedni többeket, akik így élték az életüket, és aztán évezredek folyamán nagyon sok Istent megismerő ember fordult el, és amit megtapasztalt az Istennel, hogy jó, azt nem sokkal később átfordította, hogy az rossz, és mást talál jónak. Olyan megdöbbentő látni ezt a szándékos szembefordulást Isten rendjével, Isten akaratával. Isten sosem azt vizsgálja egyébként, hogy mit mond ki az ember, hanem azt vizsgálja, hogy milyen szándékkal teszi ezt, milyen szándékkal mondja. Tehát amikor az ember beszél a jóról, akkor sosem azt vizsgálja az Isten, hogy hogyan beszél az ember a jóról, hanem azt, hogy mi van a szívében emögött, hogy nem képmutatásból teszi ez. A Szentírásban van egy nagyon érdekes történet, ami megdöbbentő. Az első gyülekezet alakulásakor egy Anániás és Szafira nevű házaspár megy oda az apostolok elé, és azt mondják, hogy Isten lelke bennünket arra indított, hogy adjuk el a vagyonunkat, és tegyük be a gyülekezeti vagyon közé. És íme mi hoztuk most a vagyonunkat, és betesszük a gyülekezet kincstárába. És olyan megdöbbentő, hogy Péter, aki az Isten szent lelkével látja ezt az eseménysort, az Isten nem azt vizsgálja, hogy mennyi pénzt hozott ez az ember a gyülekezet vagyonához. Nem azt vizsgálja Isten, amit az ember szeme lát. Mert akik látták, hogy mit tettek ezek az emberek, Anániás és Szafira, hogy ott volt a vagyonuk, a nagy földjük, meg a házuk, és eladják, pénzét teszik, és nem sokkal később látják, hogy mennek a gyülekezetbe, és viszik a pénzt, és beadják a vagyonukat a gyülekezeti kasszába. Hát minden ember azt mondja, hogy milyen csodálatos emberek ezek. Hát tele vannak szeretettel Isten és a gyülekezet felé. Ezek mindent megtesznek. Kívülről az látszik. De az Isten nem ezt vizsgálja. Az Isten ott belül vizsgálja a szándékot. Milyen szándékkal tették ezt? Mi volt a szívükben akkor, amikor eladták a vagyonukat és indultak a gyülekezet felé? És abban a szándékban azt lehetett látni, hogy kifelé mutatták, hogy mi vagyunk azok, akik mindent oda teszünk, és közben maguknak lemarták azt, amit úgy gondoltak, hogy nekik jár. És az Isten téged sem úgy vizsgál, hogy mit teszel, hanem azt látja, hogy mi van a szívedben. És látszik kívülről, hiába látszik kívülről, hogy mindent megteszel, ha a szívedben ott van, hogy valamit én magamnak, valamit én a saját dicsőségemet teszek. És olyan jó látni, vagy emlékezni arra, ami itt a gyülekezetünkben történt, amikor a templomra elkezdtünk gyűjteni, és valaki betett egy 1 millió forintot a kasszába. Olyan jó volt látni, hogy nem ő állt oda, és azt mondta, hogy ide figyeljenek emberek. Nekem van most 1 millió forint, amit most beteszem, hogy építsünk egy templomot itt Nyírtelken. És akkor körből leltük volna, megcsókoltuk volna, megköszöntük volna neki. Ha nem ezt tette, hanem betette a perseibe, és mi az Isten felé lehettünk hálásak. Nem magának kérte el a dicsőséget, hanem azt mondta, hogy nekem van erre most lehetőségem, életemnek megspórolni, beteszem, mert én szeretném, hogyha a templom felépülne. És az Istené lehetett a dicsőség. Mennyivel másabb ez, mint amikor magának tesz félre az ember a dicsőségből, kivagyiságból, gőgösségből. Szeretett himnuszában olvashatjuk ezt a 1 Korintus 13-ban, hogyha profétálok is, titkokat ismerek is, vagy hegyeket megmozgató hitem van is, teljes hitem van is, szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Olyan megdöbbentő, hogy amikor azt mondja az Isten igéje, hogy ha az Úr igéjét szólom is, olyan hitem van, hogy az emberek azt mondják, hogy na igen, ez az. Tehát ez az ember egy nagyon komoly Isten hívő ember. Erre alapozni lehet, mert ez profétálni is tud. És azt mondja a Szentírás, azt mondja az Isten igéje, hogyha nincs benne az agapé szeretet, az Istennek az a szeretete, amely az egész világot úgy szeret, hogy az egyszülött fiát is adta érte. Ha nincs benne ez a szeretet, semmit nem ér. Hiába van profécia, hiába van igaznak tudása, hiába van hegyeket megmozgató hit, semmit sem ér, hogyha nincs benne az a szeretet, amivel az Isten teremtette ezt a világot. És azt mondja, hogy ha vagyonomat szétosztom is, mint ahogy Anániás és Szafira, a vagyonomat szétosztom is, és a testemet tűzhalálra adom, tehát önmagamat teljesen feláldozom is, ha nem az a szeretet van bennem, amivel az Isten teremtette ezt a világot, és megváltotta, meg megszenteli, ha nincs benne az a szeretet, akkor semmit nem ér az égvilágon. Hiába adom oda a vagyonomat, hiába áldozom fel az egész életemet, semmit nem ér. Mert az a szeretet, amit az Isten ebbe a világba belehelyezett, az ő fia által, az Úr Jézus Krisztus által, ha az a szeretet nincs meg az emberben, hanem éppen, hogy szeretetlenség vagy feszültség van benne, akkor semmit nem ér. Hiába van vagyon, feláldozás, önfeláldozás, hiába van profécia, meg hit, akkor csak zengő, érc és pengő cimbalom vagyok. Ami azt jelenti, hogy semmit nem ér. Hát mit ér az a cimbalom, ami nem ad ki normális hangot? Amikor odajut a hangszer ismerője, ahol azt a hangot kellene kiadnia, és a dallamot szeretné lejátszani, és az meg össze-vissza peng. Hát semmit nem ér. És azt mondja az Isten igéje, hogy az ember élete ilyen, hogyha nincs benne a szeretet. És nem a felebaráti szeretet, amikor szeretjük egymást azért, mert kedvesek vagyunk egymásnak. Nem az a szeretet, amikor a két nem, a nemiség kapcsán vonzódik egymáshoz. Hanem az a szeretet, amivel az Isten teremtette ezt a világot. És ebben a teremtésben már ott volt a megváltás is. Az az első szeretet, amivel az Isten szerette ezt a világot. És ilyennek teremtette. Benne az embert is. Félrevezetések olyan kérdésekben állnak elő ebben az igében, felolvasott ige szakaszunkban, amelyek egyébként nagyon egyértelműek. Tehát így látjuk, hogy a jót, a világosságot és az édest ferdítik el. De hát tudjuk, hogy mi a jó, tudjuk, hogy mi a világosság, tudjuk, hogy mi a sötétség, tudjuk, hogy mi az édes, mi a keserű. És mégis ezeket ferdítik el, és azért mondja az Isten igéje, hogy jaj azoknak, akik ezeket az egyértelmű dolgokat ferdítik el. Amikor teljesen sötét van, és azt mondják, hogy világosság van. Amikor világosság van, azt mondják, hogy sötétség. Amikor azt mondják, hogy valamire, hogy édes, pedig keserű. Jaj azoknak, akik ilyen egyértelmű dolgokat fordítanak ki, és mindazt, amit megtapasztaltak már, amin keresztül mentek, mégis azt mondják, hogy fordítva van. Az ellenkezőjét állítják, vagy arra felé terelik az embert. Egyik nagyon komoly keresztény barátom, mondhatom így, hisz életünk egy szakaszában nagyon közel voltunk egymáshoz, és együtt haladtunk. Most sem vagyunk túl távol, csak most távolabb vagyunk, mint annak idején. Olyan szomorú volt látni, amikor egyszer így nyilatkozott, én most már nem úgy látok a házasság és az élettársi kapcsolat kérdésében. És teljesen megdöbbentem, hogy hát miért? És aztán kiderült, hogy azért, mert az egyik gyermeke élettársi kapcsolatra lépett. És ezért most azért megváltozott a gondolkodása erről. Nagyon szomorú voltam. Miért mondjuk a világosságot sötétségnek, vagy a sötétet világosságnak? Ha az én gyerekeim közül valamelyik élettársi kapcsolatra lépett volna, én nem tagadtam volna meg azt a gyerekemet. Az biztos, hogy nem örültem volna neki. Elmondtam volna neki, hogy ez nem normális. Nem Isten rendje szerint való. És vigyázzatok vele, hogyha így éltek az életeteket, akkor az Isten áldását veszítitek el. Tehát nem tagadtam volna meg, nem rúgtam volna ki a családból, csak tudattam volna vele, hogy amilyen úton jársz, azzal nem jársz jól. Megütöd a bokádat, mint az atyai féltő szív, el kell, hogy mondjam neki. De semmiképpen sem változtatta volna meg a gondolkodásomat arról, hogy mi az Istennek a jó rendje. Nem mondanám a világosságra, hogy sötét, azért, mert az én szerettem úgy gondolkodik, vagy olyan van embere. Azért a bűn bűn, még akkor is, hogyha hozzám közel álló vagy, netán én cselekszem meg. És akkor van kegyelem. És ez a csodálatos. Hogy az Isten kegyelme akkor jelenik meg, amikor a bűn világossá lesz. Nem amikor elkenjük. Mert abban a pillanatban, amikor az ember elkeni a bűnt, akkor a kegyelem lényegét veszi el. A kegyelem lehetőségét veszi el. Hát ez a csoda. Hogy az Isten úgy szerette ezt a világot. Ezt a bűnnel terhelt világot. Mert azok az ártatlan gyerekek, akiről beszélt Zsuzsa, aki megszületik, az kárhozatra születik meg. Mert Isten nélküli az élete. És ezért kell Zsuzsának meg Zsoltinak nagyon keményen dolgozni azon, hogy a gyermeke, a pici Zsolti megismerje az üdvösséget. Nyilván senki se értse félre, amit Zsuzsa mondott, hogy üdvösségre szeretnénk szülni, nem kárhozatra. Nem tudunk üdvösségre szülni. De a házasságunk, a kereszténységünk, az a gyermek életében elhozhatja azt a nyitottságot, hogy aztán egyszer az Isten meglátogatja az életét. Tehát nagyon fontos momentum, hogy ne mondjuk a sötétet világosságnak, vagy a világosságot sötétnek, azért, mert egy hozzánk közel álló esetleg rosszul döntött, vagy rossz helyzetbe került. A másik kör ebben az igében, amire azt mondja az Isten, hogy jaj azoknak a köre, az önigazaknak a köre, akik bölcsnek képzelik magukat, és az okosságukban önelégültek. Szóval jaj azoknak, akik bölcsek és okosaknak gondolják magukat. Akik úgy gondolják, hogy már tudják, hogy mi mitől működik. Könnyen beleesik az ember ebbe a csapdába. Főleg akkor, hogyha az ismerete kevés. Amikor az ember ismerete kevés, akkor hajlamos arra, hogy azt gondolja, hogy most már mindent tud. Amikor az ember ismerete bővül, távul, akkor rádöbben arra, hogy mennyi mindent nem tud, még mennyi mindent nem ismer. Azok a bölcsek, akik Istenre hagyatkoznak, és azt mondják, hogy Uram, nekem holtig kell tanulnom ahhoz, hogy én valamennyi ismeretet megszerezzek. És így állnak az Úr előtt. Akik gőgösek, akik fölfúvalkodnak, akik úgy gondolják, hogy már tudják, hogy okosak és bölcsek, azokra azt mondja az Isten, hogy jaj azoknak. Jaj azoknak, mert azok a bölcsességükben és az okosságukban nem találják meg az Isten világosságát. Jaj azoknak, akik így gondolnak, akik önelégültségükben bódítják magukat itallal, meg szenvedélyekkel, meg hazugsággal. Mert azt olvassuk itt tovább, hogy jaj azoknak, akik vitézkednek az italok keverésében, akik hősök a borivásban, meg igaznak mondják a bűnöst, de az igazaknak az igazát elvitatják. Na de hát hol van a megoldás? Hol van a megoldás, amikor az Isten igéje azt mondja, hogy jaj azoknak, akik így tesznek, akkor mindnyájan megijedhetnénk, és azt mondjuk, hogy jaj, hát az én életemben is van ilyen. Az én életemben is látható ez, hogy néha fölfúvalkodok, gőgös vagyok, azt gondolom, hogy már tudom, ismerem, és aztán kiderül évekkel később, hogy jaj, de balga voltam, én azt hittem, hogy akkor az így működik, és aztán rá kellett jönnöm, hogy nem így működik, mert az Isten megvilágosította. De hát akkor mi legyen velünk ezeknek, akiknek azt mondja az Isten, hogy jaj azoknak. Hát ami a mai napunknak az üzenete, hogy meg ne keményedjen a szíved, amikor az Isten igéjét hallod. Jaj azoknak, akik megvetik az Isten igéjét. Ebben az igében a végén is azt látjuk, mert megvetik a seregek urának tanítását, és utálják Izrael szentjének beszédét. Hát akkor nevesd meg az Istennek az igéjét. Nevesd meg az Úrnak a tanítását, és akkor meglátod, ott lesz az életedben Isten áldása. És hogy szeretné helyre tenni mindazt, ami tönkrement az életedben. Olyan sok mindent tönkre tudunk tenni. Isten nélküli életünkben, amikor nem halljuk az Isten szavát, nem figyelhetünk rá, nagyon sok mindent. Amikor már van antennánk és halljuk az Isten szavát, még akkor is sok mindent tönkre tehetünk, mert az életünket húzza sok minden ebben a világban. Jönnek a kísértések, jönnek a vonzások, húzzák az életünket magához. És amikor az ember nem figyel, nem koncentrál Isten igényére, magára, az Úrra, akkor beleszalad az életedbe a csapdába. És utána rettenetesen nehéz kikeveredni belőle, nem is lehet máshogy, mint az Isten kegyelméből. De hát ez a csoda, hogy Isten élő Isten, az Isten beszél az övéivel, az Isten vezeti az övéit, az Isten a kegyelmét osztja ma is. És oda lehet hozzá menni, Uram, bocsásd meg, vak voltam, süket voltam, nem figyeltem rád, nem számoltam veled, add nekem a segítségedet. Jó látni az olyan embereket, akik az Úr szaván tudnak csüngeni. Akik nem vetik meg az Úr szavát, hanem belé kapaszkodnak. Illés próféta, amikor nagyon nagy nyomorúságba keveredik. Azt hittem, hogy mindennek vége van, és az Isten igéje megemeli őt. vagy amikor Pál apostol Saulként megvakul, és aztán beviszik Damaszkuszba, bevezetik. Nem a saját feje után megy, hanem vezetésre szorul. És ott elkezdi tanítani egy ember, Anániás. Elkezdi tanítani, és viszi tovább az Isten megismerésének útján. Jó látni ezeket az embereket, akik nem gőgösek, pedig Pál apostolnak is rengeteg ismerete volt. Illés is próféta volt, Isten üzenetének továbbítója. Nem mondták azt, hogy hagyjon békén engem mindenki, tudom én mi a helyzet, hanem engedték, hogy Isten igéje vezesse őket. De hát ilyen volt Timóteus, Pál apostolnak a munkatársa, akit az Isten Pál apostolon keresztül nagyon sokszor intett és vezetett, és persze sokan az évezredek folyamán, akiknek nyitva volt a szívük Isten felé. És az Isten rendet rakhatott a szívükbe, és jöhetett a gyógyulás, jöhetett a rendeződés, és jöhetett az áldás az életükre. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, olyan hálás a szívem azért, hogy Te élő Isten vagy, akinek szava van az övéhez, aki bele tudsz nyúlni egy-egy emberi életbe, aki helyre tudsz tenni tönkretett, megromlott életeket, kapcsolatokat. Így állunk előtted, Urunk, ezen a mai vasárnapon is mindnyájan. Vágyakozunk utána, vágyakozunk a Te megismerésedre, a Te szavadra, a Te vezetésedre. Így áld meg, Urunk, azokat, akik most gyermeket várnak, akik gyermeket nevelnek, akik gyermek után vágyakoznak. Te töltsd be az ő életüket, Urunk, bölcsességeddel. Adj bölcsszívet, Urunk, hogy jól tudjuk nevelni a gyerekeinket, jól tudjuk megélni a házasságunkat, jól viszonyuljunk a társadalomhoz, hozzád, Urunk, hogy megláthass bennünket, hogy életünk békességben, bölcsességben folyhassék. Köszönjük, hogy ezért adtad nekünk az úrvacsora lehetőségét is, fiat testét és vérét. Add meg, hogy ezen a vasárnapon úgy élhessünk vele, Urunk, hogy hozzád közelebb kerüljünk, és benned oldódjunk föl, és tőled kapjuk bűnbocsánatunkat, kegyelmünket. Áldj meg bennünket, Urunk, itt a földi utunkon, amikor kérdező egyházként vagyunk jelen, hogy hallgató egyház is lehessünk, hogy úton lévő egyház legyünk, de Te óvd az életünket, utunkat a csapdáktól, akadályoktól. Te vezess bennünket, Urunk, úgy, hogy a szemünk rád szegeződik, Te pedig kézen fogsz bennünket, úgy, ahogy ígérted a Tieidnek, Urunk. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Minden testvérünket várjuk szeretettel Isten tiszteleti közösségbe. Hétközi alkalmunk csütörtöki biblióra szokott időben, csütörtökön 17 óra 30-kor lesz megtartva. Mindenkit szeretettel várunk erre az alkalomra is. Előttünk lévő programok, most vasárnap indul egy házaspári hét Biatorbányon, gyülekezetünkből is mennek erre a házaspári hétre, az Úr áldja meg az útjukat, és kívánjuk, hogy Isten gazdag áldásával térjenek vissza. Kérem a testvéreket is, hogy hordozzák imádságban, hisz sokszor elég nehéz helyzetbe került házasságok kerülnek csendes hétre, hogy az igének a szólói és igének a hallgatója az Úr áldásában lehessen. Következő héten, utána következő héten lesz a gyermekhetünk Garbolcon, július 11-től 15-ig. Erre a hétre még mindig lehet jelentkezni a gyerekeknek, 6 éves kortól 14 éves korig jöhetnek a gyerekek erre a hétre. Kérem a testvéreket, akik tudják támogatni ezt a hetet, hisz minimális részvételi díjat kérünk a hétre, ezért, akik természetben tudják támogatni ezt a tábort. Gondolunk itt olyan megfőzhető alapanyagokra, mint krumpli, vagy bab, vagy zöldségek, vagy olyan befőttek, lekvárok, amiket a gyerek héten használni tudnánk. Akinek van ilyen adománya, az Zsuzsika néni el tudja vinni a Tokaji út 22 szám alá, és hogy Zsuzsika néni gyűjti ezeket az anyagokat. Hozzá telefonon is be lehet jelentkezni, hogy mikor viszik a testvérek, hogy feleslegesen, és ha nincs otthon Zsuzsika, akkor ne menjenek feleslegesen. A gyerek hétre való jelentkezésre itt a hírlevél hátulján van egy telefonszám, de természetesen nálam is lehet jelezni, vagy hétközben is 8 órától 3 óra, 4 óra felé mindig van itt valaki, akinél lehet jelezni ezt. Augusztusban lesznek az ifjúsági hetek. Először a kisebbik korosztály, 18 év alatti, utána pedig a maga nagyobbik korosztály, 18 év feletti korosztálynak lesz a hét meghirdetve. Ezek eke szervezésű csendes hetek, amelyre szeretettel hívjuk és várjuk a fiatalokat. Nemzetközi ifi hét is lesz, amit már hirdettem többször, amelynek a kommunikációs nyelve angol lesz, tehát ide, akik erre szeretnének jönni, alapfokú nyelvismerettel már rendelkezniük kell. Különböző népek, ifjai jönnek össze, itt leszünk sátorhelyen ebben az évben, de Észtországtól Albániáig és Dániától Lengyelországig sok országból szoktak járni fiatalok erre a hétre. Idén most itt lesz a közelünkben Sátorai helyen. Két napot pedig itt a gyülekezetünkben is eltölt ez a Nemzetközi Ifjúsági Hét. Akik szeretnének erre jelentkezni, kérem, hogy szóljanak nekem. Már a jelentkezési idő már letel, de hogyha még van hely, akkor be tudjuk illeszteni ebbe a hétbe a testvéreket. Felnőtt hetek, női hetek, bibliatanulmányozó hét, családos hét, és később majd férfi hét is lesz, akik szeretnének ilyenekre jelentkezni, bátran szóljanak nekem, de interneten is megtehetik ezeket a jelentkezéseket. Az EKE honlapján és a Biatorbágyi Szolgálat honlapján vannak az időpontok és a jelentkezési lehetőségek is. Az imádság levelünk nagyon fontos legyen itt előttünk, hordozzuk imádságban azokat, akik kérték tőlünk, hogy legyünk az életük nehéz pillanatában mellettük, vagy éppen örömükben. A lényeg az, hogy hordozzuk az Úr előtt, ő tudja, hogy miben van szükségük segítségre. Így legyen dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Úrvacsorára készülve énekeljük 171-es számú énekünket. 171-es számú énekünk lesz az úrvacsorára készülő énekünk. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten szín előtt. Hallgassuk meg a 10 parancsolatot.
Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot. Ne kívánd fele barátod házát. Ne kívánd fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, és megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyed ízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztus Urunk apostola ezt tanítja. Azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól.
Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennállva válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől, személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kározatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekszem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen nékünk a mi hitünk szerint, ezzel a hittel fennállva könyörögünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. És így hirdetem én is tinéktek, bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, Krisztusban reménykedő hívek, Isten megbocsátotta minden bűnöteket, amelyet megbántatok. Keressétek az ő szent lelkét, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. A 257-es számú énekünket énekeljük majd az úrvacsorában, úrvacsora énekként. Most adjunk hálát az Úrnak, magasztaljuk az ő szent nevét, csendesedjünk el, imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert elküldted szent lelkedet és egyházat gyűjtesz magadnak a világban. Ezért az üdvözültek mennyei seregével és földön élő egész anya szent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged. És újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Úrunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek, és sokakért kiontatik bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom. Örökkön, örökké. Békessége legyen mindenkor véletek, jeltek íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához.
256-os.
Thank you.
szent teste és vére tartson meg titeket az igaz szívben. Menjetek el békességgel, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcsei az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Békesség néktek!
450-et. Vegyéket. Ez a mi út.
Thank you.
tartson meg titeket az igazi. Menjetek el békességgel, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit. Úr Jézus Krisztus áldott.
Thank you.
a mi Úrunk Jézus Krisztusunk szent teste és vére tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Békességünket. Legyen és legyen ez a mi Úrunk Jézus Krisztusunk teste, amely teljesen is igyelmetünk te is, ez a mi Úrunk Jézus Krisztusunk vére, amely te életed is kívánok, amely bocsánat állat. Menj el tőle is, hogy csendesedjünk el, adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Hálunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük fele barátainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.